Beismerés, a szlovák kormány hivatalosan is bocsánatot kért Malina Hedvigtől emberi jogainak megsértése miatt. Az utasokat nem érdekli a malév helyzete, a jegyek fogynak, csak kevesen mondták le a foglalást. Elindult a Vajdasági Magyar Szövetség jogsegélyszolgálata, a jogászok Hatvárosban fogadják a kérelmezőket. 100-hoz közelít a kelet-európai áldozatok száma, a mínusz 30 fokos rekordhidegben sokan fagynak meg. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Nagyjából 2-3 hónapig kellene életben tartani a malévot. A híradónknak nyilatkozó szakértők szerint ennyi időre van szükség egy új, adósság nélkül induló vállalat létrehozásához. Információink szerint a kormány is erre a megoldásra hajlik, vagyis hogy legyen egy új, tiszta lapokkal induló cég, és maradjon a malév, ami megtartja az adósságát, és amit később jogutód nélkül felszámolnak.
Minden malévgép rendben, menetrend szerint felszállt ma, egyetlen járatot sem töröltek. Péntekre elkészül a menedzsment által megígért pénzügyi terv, amellyel előteremtik a rövid távú túlélésre szükséges pénzt is.
A fedélzeti ellátás csökkentésével, az adósság átütemezésével, elbocsátásokkal.
Érsek M. Zsolt légiközlekedési szakértő szerint így lehet előteremteni annyi pénzt, ami legalább 2-3 hónapra elég lehet.
A malév pillanatnyi üzemelése szempontjából a legeslegfontosabb az, hogy vegyenek jegyet az emberek, ami azt gondolom, hogy kulcskérdés, hogy van egy napi bevétel. A következő kérdés a kiadási oldal az, hogy a kerozinért kell-e fizetni, mennyit kell, hogyan kell fizetni, a repülőtéri illetékeket esetleg előre akarja a repülőtér, vagy nem.
A szakértő szerint a legkisebb nem tervezett kiadás azonnal földre kényszerítheti a repülőgépeket. Az MTI Hírcentrum információi szerint az állami tulajdonos a következő hetekben egy új Budapest központú légitársaság megalakítását tervezi, amihez éppen 2-3 hónapra lehet szükség. Ha létrejön az új légitársaság, akkor a tervek szerint a mostani malévben hagynák az adósságot, ami jelenleg 60 milliárd forint. A céget később felszámolnák. Az új társaság többségi tulajdoni hányadát pedig szakmai vagy pénzügyi befektetőknek ajánlanák fel. Ezügyben a kormány több befektetővel is tárgyal.
Az utazási irodák szerint továbbra is fogynak a malév jegyek, csak kevesen mondanák vissza foglalásukat a légitársaság körüli bizonytalanság miatt. Egy tegnap este megjelent kormányrendelet rögzíti, miként kártalanítja az állam az utasokat, ha fizetési nehézségek miatt leállnának a malév menetrend szerinti járatai.
Folyamatosan érkeznek az utasok a malév járataira a Liszt Ferenc reptéren. Az utazók azt mondták, ők nem érzik, hogy gond lenne a légitársaságnál. Van, aki például indulás előtt vette meg a jegyét.
Stuttgartba utazok, és ma foglaltam helyet.
Az utazás közvetítők szerint az irodákban nem adják egymásnak a kilincset az ügyfelek, hogy visszamondják maléves foglalásukat, inkább érdeklődnek.
Kapunk telefonokat, szeretnék tudni azt, hogy vajon mi várható, de folyamatosak az eladások, sőt csoportokat is foglalnak.
Kedd este jelent meg egy kormányrendelet, amely kimondja a kártalanítást és segítségnyújtást kaphatnak azok az utasok, akik a jegyüket a malév menetrend szerinti járatainak leállását megelőzően vásárolták meg, és jegyük a leállás napjára vagy az azt követő 3 napra szól. Vagy a leállás napján már elutaztak, és a visszaútra szóló jegyük február 29-éig érvényes. A Fogyasztóvédők Országos Egyesületének elnöke szerint mindezek ellenére kár érheti az utasokat, ha esetleg leállnak a járatok.
A fogyasztó egyedül azt úgy dönti, hogy ő szeretné visszaváltani a jegyet, akkor ezek a kiállított jegyek már vagy költséggel téríthetők vissza, vagy egyébként nem is történik a jegyárának a visszatérítése. És a probléma pontosan ez, hogy már tudjuk is azt, hogy ezzel a kormányrendet azt sugallja, hogy valami nagy baj lesz a maléval.
A fogyasztóvédők ezért arra kérik a kormányt, hogy változtassa meg a kormányrendeletet, hogy az minél több utasnak nyújtson segítséget. A malév igazgatóságának elnöke kedden azt mondta, az utasok többszörösen is biztosítva vannak. A malév anyagi tartalékai mellett a Nemzetközi Légiszállítási Szövetségre, azaz a JATA-ra is számíthatnak.
Életbe lépnek azok az alapok, azok a fondok, amelyek biztosítják, hogy az utasok a pénzüket visszakaphassák. A JATA-nál van egy ilyen visszatartott jelentős összeg, amelyből a JATA agentek, tehát a JATA által elismert ügynökök visszaadják az utasoknak a pénzeket.
A kormány egyébként stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítette a malévot, amely további védelmet jelent a cégnek. Egyúttal elkülönítettek 2 milliárd forintot, amelyből a malév menetrend szerinti járatainak leállása esetén kártalaníthatják az utasokat.
Kevés képviselő és kormánytag lett gazdagabb 2011-ben. A mától nyilvános vagyonbevallások szerint rossz évet zárt például Orbán Viktor, Vona Gábor és Gyurcsány Ferenc is. Budai Gyula ugyanakkor 11 ezer euróval gazdagodott. A bevallásokból kiderül például, hogy Lázár János karosszékbe fektette pénzét, Veres János ragaszkodik az utánfutójához, Szőcs Géza pedig gyakorlatilag nincs telen. Idén vagyonnyilatkozatot kellett tennie többek között a jegybank, az állami számvevőszék, a kúria és a gazdasági versenyhivatal elnökének is.
A kormányfő is megérezte a válságot, csak a könyveladásaiból 6 millió forinttal kapott kevesebbet tavaly, mint 2010-ben. Orbán Viktornak ugyanakkor még mindig megvan a 20 millió forintos jelzálog hitele, megtakarításai pedig csak 30 ezer forinttal nőttek 1 millió forintra. Lázár János megtakarításai és tartozásai is egyaránt 41-41 millió forintot tesznek ki. A Fidesz frakcióvezetőjének bevétele átlagosan havi 2 millió forint. Bevallása szerint 2011-ben egy Audi mellett még vásárolt műtárgyakat és egy karosszéket is. Mesterházi Attila változatlanul 9 ingatlan tulajdonosa. Az MSZP elnöke újra cserélte 2001-es Honda motorját. 5 millió forint megtakarítása van, 2 millió forintos hitele pedig még elbírálásra vár. Vona Gábor visszafizette diákhitelét és lakáshitelét is. A Jobbik elnöke nyilatkozata szerint már nem résztulajdonosa egy óbudai lakásnak, viszont tudott félretenni, majdnem 6 millió forint megtakarítása van. Jávor Benedek 2011-ben sem lett gazdagabb. Az LMP frissen megválasztott frakcióvezetője bevallása szerint viszont tavaly 15 ezer forint értékben kapott könyvet, naptárt és magazint. Gyurcsány Ferenc egyértelműen mínuszban zárt a 2011-et. A volt miniszterelnök nyilatkozata szerint elvesztette jövedelmének egyharmadát, összes bevétele 69 millió forint volt. Nőtt viszont hiteltartozása 7,5 millióval. Budai Gyula 1700 euróját 13 ezerre növelte, Kósa Lajos pedig Seatját Mercedesre cserélte. Összességében Veres János sem lett szegényebb tavaly. Korábbi Audia már nincs feltüntetve a bevallásban, utánfutója viszont megmaradt, és csaknem fél milliárd forinttal tartoznak neki. A nem parlamenti képviselő kormánytagok közül egyedül Pintér Sándor zárta érezhetően pozitívan az évet. A belügyminiszter még mindig több budapesti és vidéki ingatlan tulajdonosa, és ragaszkodik az 1995-ben örökölt Wartburgjához. A kultúráért felelős államtitkár Szőcs Géza viszont gyakorlatilag nincs telen. Bevallása szerint se ingatlanja, se autója, se készpénze, se megtakarítása nincs. Simor András jegybank elnök bevallásából kiderült, hogy Mercedes-e és vitorlása is van, és több mint másfél milliárd forintot tart befektetési alapokban. Az állami számvevőszék elnöke egy 9 éves Skoda tulajdonosa, a versenyhivatal elnökének ingóságai között pedig egy 1980-ban kapott asztali lámpa szerepel.
Ma tárgyalt először az Európai Bíróság Sólyom László meghiúsult szlovákiai látogatásáról. 2009. augusztusában az akkori köztársasági elnök Révkomáromban vett volna részt Szent István szobrának avatási ünnepségén. A szlovák kormány azonban arra hivatkozva, hogy a magyarok érzéketlenül választották meg az utazás időpontját, a magyar államfőt nem engedték be az ország területére. Magyarország ezután fordult az Európai Bírósághoz. A magyar érvelés szerint a jogvitát az uniós polgárokat megillető szabad mozgás elve, a szlovákok szerint viszont a diplomáciai kapcsolattartás nemzetközi jogi szabályai szerint kell elbírálni. A tárgyalást elnapolták, a következő forduló egy hónap múlva várható. Sajnálatát fejezte ki a szlovák kormány a Malina Hedvig ügy miatt. Közleményükben azt írják, az egykori nyitrai magyar diáklány ügyében sérülhettek az általános emberi jogok. A szlovák kormány és a Malina Hedvig közti megállapodást már novemberben jóváhagyta az Európai Emberi Jogi Bíróság. A pozsonyi főügyészségen azonban továbbra is eljárás folyik Malina Hedvig ellen hamis tanúzás miatt.
Ez az a sajtóközlemény, amiben sajnálatát fejezi ki a szlovák kormány a Malina Hedviggel történtek miatt. A szlovák köztársaság kormánya elismeri, hogy Zsáková Malina Hedvig ügyében bizonyos körülmények kétséget vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a panaszosnak az emberi jogok európai egyezményében rögzített jogai sérülhettek, mondta a szlovák kormány szóvivő. A környezetvédelmi miniszter szerint a jelenlegi kormány álláspontja az, hogy Malina Hedvig ügyében az előző kabinet helytelenül jár.
Remélem, hogy ebből ez lehet egy útmutató és talán tradíció is, mert nem ez egyetlen eset sem Szlovákiában, sem az Európában, hogy egyéneknek a jogai el vannak tiporva, és sose tudják őket érvényesíteni.
Malina Hedvig ügye 2006. augusztusában kezdődött. A diáklányt Nyitrán két bőrfejű fiatal megverte, állítólag azért, mert telefonján magyarul beszélt. Az akkori belügyminiszter azonban azt állította, az eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogyan azt a lány állította. A szerdai sajtónyilatkozattal a Hedvig ügy a szlovák kormány részéről hivatalosan befejeződött, ám az ügynek még sincs vége. Malina Hedvig ellen ugyanis továbbra is eljárás folyik a pozsonyi főügyészségen, hamis tanúzás vádjával. Nem gondolom, hogy bármilyen döntés pozitívan befolyásolná a főügyészség ügymenetét a mai Szlovákiában, de azt hiszem, bonyolódik az ügy azzal, hogy a kormány bocsánatot kért ügyfelemtől, és kimondta, hogy sérülhettek emberi jogai, mondja a magyar nőügyvédje. Szerinte a szlovák kormány a mai bocsánatkéréssel elhatárolódott a főügyészségen történtektől, aminek jelzésértéke van a szlovákiai magyarok számára.
A Román Alkotmánybíróság döntése szerint nem lehet összevonni, vagyis egyidőben tartani a romániai helyhatósági és parlamenti választásokat. Az RMDS tiszteletben tartja a testület döntését, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács pedig örül annak, hogy az Alkotmánybíróság eltörölte a kormány kezdeményezését. Az ellenzéki szociáldemokraták szerint a népszerűtlen nagyobbik kormánypárt csak az időt akarta húzni.
Egyelőre kicsi az esély arra, hogy a bukaresti kormányzat megspóroljon 30 millió eurót. Az Alkotmánybíróság ugyanis a román alaptörvénybe ütközőnek találta a bukaresti kormány azon tervét, hogy az önkormányzati választást július helyett novemberben a parlamentivel együtt rendezzék. Az RMDS elnöke elmondta, tiszteletben tartják az Alkotmánybíróság döntését, szerinte ugyanakkor mégis megvan a lehetősége egy összevont választásnak, csak nem télen, hanem nyáron. Ha ugyanis a kormány lemondása után két hónapig két alkalommal nem sikerül új kormányt kinevezni, akkor a parlamentet föl kell oszlatni. Így az önkormányzatival egy időben ezt is kiírhatnák.
Ilyen esetben lehetséges az előrehozott választás, a parlamenti előrehozott választás. Én nem tudom ebben a pillanatban megjósolni, hogy ez végigvihető-e. Ha engem kérdez, a személyes véleményem az, hogy igen, egy ilyesmiben ma lehet gondolkodni.
Az RMDS elnöke elmondta, azután döntenek a választások időpontjáról, miután az Alkotmánybíróság nyilvánosságra hozza döntése indoklását. Az Erdélyi Magyar Néppárt szerint ez egy lépés a normalitás felé.
Mi örülünk ennek a döntésnek. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad összevegyíteni a választásokat, és nagyon reméljük, hogy a kormány vagy akár a kormánypárt nem fognak egy olyan sértő megoldást találni a jogállamra, hogy ismét összevonják a választásokat.
Az ellenzéki pártok örülnek az alkotmánybírósági vétónak. A szociáldemokraták szerint a népszerűtlenné vált nagyobbik kormánypárt a trükkel csak időt szeretne nyerni. A választások időpontjának módosítása mögött nincs sem belső, sem külső kidolgozott terve a kormánynak. Kizárólag azt a célt szolgálná, hogy a demokrata-liberális polgármestereknek több ideje maradjon a mozgósításra, mondta a volt kormányfő, akit épp hétfőn ítéltek első fokon két éves börtönbüntetésre, abban a korrupciós perben, amely a politikus 2004-es választási kampányának finanszírozásáról szól. Nesztásze tagadja a vádakat.
10 éve nem hozott döntést két jelentős nagyváradi ingatlan ügyében az egyházi javak visszaszolgáltatásáról rendelkező bukaresti restitúciós bizottság. A Bihar megyei önkormányzat ezért beperli a bizottságot. A római katolikus püspökség 2002-ben igényelte vissza az irgalmas rend által építtetett nagyváradi pénzügyi palota és a katolikus kör épületét. Mivel ezeket a megyei tanács is a magáinak tartja, perre mentek. Romániában nem ritka, hogy szimbólumértékű ingatlanok ügyét évekig halogatják. A történelmi magyar egyházak 1500 visszakért ingatlanából 20 évvel a rendszerváltás után is mindössze azok 65%-át kapták vissza. Elindult a Vajdasági Magyar Szövetség jogsegélyszolgálata. A párt az úgynevezett CMH irodákat kérte fel a rehabilitálással és a vagyon visszaszármaztatással kapcsolatos jogi tanácsadás lebonyolítására. Vajdaság 6 városában jogászok fogadják a kérelmezőket. Újvidéken ma kezdődött az ügyfélfogadás.
Kerekes Katalin édesapja 1945-ben nyerte meg az állami tendert, hogy építsen egy vendéglőt és egy szállodát a romokban álló Újvidék központjában. A beruházásba beleölte saját vagyonát. 3 hónappal azután, hogy elkészült, az állam elvette tőle az ingatlanokat.
Rekvizíció alapján vették el március 22-én 1946-ba. A szerződés pedig meg lett kötve, november és december folyamán. Tehát három hónapra rá.
A Pirosi bába családot 1944-ben Tito partizánjai fosztották meg mindenüktől. A família férfi tagjait magyarságukért kivégezték a délvidéki vérengzések idején.
Semmilyen katonai aktivitásban nem vett részt, földműves volt a háború alatt, dolgozott, mikor jött a 44-es októberi időszak, akkor elvitték magyar alapon. Magyar volt és volt vagyona.
Az új restitúciós törvény értelmében most már mindkét család visszakérheti vagyonát. A bába családnál annyiban nehezebb a helyzet, hogy előbb rehabilitáltatni kell a magyarsága miatt háborús bűnösnek bélyegzett és kivégzett dédapát.
Akkor milyen papírra van szükségünk a rehabilitálásnak?
Rengetegen érdeklődnek az ügyek intézésével megbízott CMH Polgári Egyesület újvidéki irodájában. A jogtanácsos naponta 6 ügyfelet fogad, és egy hétre előre már minden időpontja foglalt.
Eddig a legtöbb az ugye vagyonvisszaszármaztatás volt, volt néhány kérdés a rehabilitációval kapcsolatban is, és elég sokan kérdezik tőlünk azt, hogy hol lehet beszerezni a dokumentációt.
A rehabilitációs kérelmeket a múlt év december 15-től, a törvény hatályba lépésétől számított 5 éven belül lehet beadni. A vagyon visszaszármaztatási eljárásokat pedig március elejétől lehet indítani, a kérelmezőknek 2 évük van beadni a dokumentációt. Vajdaságban 35, Szerbia szerte 115 postát jelöltek ki a vagyon visszaszármaztatással kapcsolatos kérelmek átvételére. A restitúciós ügynökségnek legfeljebb 6 hónapja van a kérelmek elbírálására.
Felfedezetlen gazdasági erő rejlik a Kárpát-medencei civil-magyar együttműködésben, amihez az indító löketet az államnak kell megadnia. A többi között erről beszélt a közigazgatási tárca civil ügyekért felelős helyettes államtitkára a Magyarságházában. Latorcai Csaba a Határtalanul Civil című konferencián felhívta a figyelmet arra, hogy 2012-től az anyaországi és a határon túli civil szervezetek közösen is pályázhatnak támogatásért a Nemzeti Együttműködési Alapnál. Mint mondta, a lehetőség hiánypótló, mivel az elmúlt 20 évben nem voltak ilyen jellegű állami források. Kelet-Európában folyamatosan emelkedik a rendkívüli hideg halálos áldozatainak száma. Lengyelországban már 22-en haltak meg, Romániában pedig csak az elmúlt 24 órában 6-an vesztették életüket. A Kovászna megyei Bodza fordulón ismét megdőlt a hidegrekord, -32,5 fokot mértek. Ukrajnában több mint 40-en haltak meg a hideg miatt, és több mint 700 embert fagysérüléssel ápolnak kórházban.
Tovább romlott a helyzet Ukrajnában, ahol a sarkvidéki hidegben már több mint 40-en vesztették életüket. A kórházak tele vannak fagyási sérültekkel. Ezt az ungvári férfit is ezért hozták be. Részegen elaludt az utcán, teljesen kihűlt és elfagyott a lába. Súlyos fagyási sérülésekkel hozták be a beteget. A szervezete lehűlt, a vérnyomása teljesen lecsökkent. A lábujjait kénytelenek voltunk amputálni, mondja a sebész. A fagy miatti tragédiák megelőzésére a katasztrófavédelmi parancsnokság melegedő sátrat állított fel az ungvári városközpontban. Ezekben több százan töltötték az éjszakát. Nyáron az utcán, télen pedig ilyen melegedő helyeken vagy ismerősöknél lakom, mondja ez az ungvári asszony. A sarki hideg időjárás miatt több mint 3000 ukrajnai iskolában szünetel az oktatás. A szabály szerint, amint -20 fok alá süllyed a hőmérséklet, az összes iskolát bezárják. A szerbiai Ivanjica 12 lakosát rendőrségi helikopterrel kellett kimenteni. A település teljesen körbezárta a hó, az itt élő időseknek már sem élelme, sem gyógyszere nem volt. Az ország 14 községében továbbra is rendkívüli állapot van. A szerbiai hajléktalan szállók már túlzsúfoltak, több városban is a gerontológiai központok fogadják be a rászorulókat.
Itthon még csak most kezdődik az igazi tél, a meteorológusok újabb riasztást adtak ki, több megyében ugyanis -20 fok lehet hajnalban. Péntektől meg jön a hó is, jövő héten a havas helyeken akár -25 fok is lehet éjszakánként. A jég miatt több folyón, például a Tisza egy szakaszán nem járnak már a kompok sem. A Balatonon néhányan már korcsolyáznak, bár ez még életveszélyes.
Ma hajnalban a Nógrád megyei Zabaron mérték a leghidegebbet, -18 fokot mutattak a hőmérők. Ezzel a napi hidegrekord nem dőlt meg, ugyanis 1947-ben Turkevén -28 fokot mértek.
Leálltak a kompok a Tisza-Borsodi szakaszán a jégzajlás miatt. Tiszalúc és Tiszadob között pedig a pontonhidat is elbontották. Budapesten a műhelybe vontatják ezt a buszt, a hideg miatt robbant le, ahogy másik 250 BKV járat is. Az amúgy is előregedett járműpark nehezen viseli az időjárás viszontagságait.
Ezek a járművek levegő rendszereken keresztül üzemeltet bizonyos műszaki eszközöket, amelyben a pára lecsapódás tulajdonképpen elzárja a levegő áramlás útját, tehát elfagynak, és ezeket a fagyásokat kell a kollégáknak megjavítani, illetve megszüntetni.
A következő napokra jósolt hófúvások miatt fokozott a készültség a Magyar Közútnál. 500 gépást tartra készen, a nap 24 órájában ügyelnek az üzemmérnökségeken. A meteorológiai szolgálat 6 megyére bővítette a sárga riasztást, északkeleten kell extrém hidegre számítani éjszaka. Az előrejelzések szerint jövő hét végéig még hidegebb várható, akár mínusz 25 fok is lehet.
Szénszünet lesz a Borsodabaúj Zemplén megyei forró általános iskolájában. A nagy hidegben az önkormányzat több százezer forintot tud így megtakarítani. A Békés megyei Battonyán 300 család lakásában egyáltalán nincs fűtés, mert nem tudnak tüzelőt venni. Az önkormányzat most legaljasztatta a környező erdőket, az ágakat szétosztják a rászorulóknak. Magyar Dombegyházon holnaptól nem csak olvasni, hanem csupán melegedni is lehet a könyvtárban, de ha kell, a művelődési házat is megnyitják. Egyre többen menekülnek a nagy hideg elől, lassan azok a hajléktalanok is bemennek a szállókra, akik eddig hallani sem akartak róla. A katasztrófavédelem ma minden megyei védelmi bizottságot felkészített a rendkívüli időjárási helyzetre.
Ebben a szolnoki családi házban hűlt ki a 66 éves férfi, kijött a teraszra és feltehetően rosszul lett. Akkor már nem tudott visszamenni a lakásába, így hűlt ki.
Halló, szervusz Jukka, megjöttünk!
Pont a hasonló esetek miatt járják az egyedül élő időseket a szociális gondozók a kis településeken.
Most éppen üres lehet látni, most szükség is van a fahordásra.
A hajléktalan melegedőkben pedig teát osztottak. Az utcán élők is már behúzódtak a hideg elől. Ez a férfi például egy bank előterében éjszakázott tegnap.
Ott éjszakáztam, kijöttek a rendőrök, és addig nem mozdultak el onnan, amíg a szocmunkások ki nem jöttek értem.
És hova vitték?
Szállóra.
Csepelen pont a hideg miatt egy újabb krízis központot nyitott meg a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Itt 60 ember tudnak elszállásolni a két épületben ingyen.
Hajléktalanokat, rászoruló családokat várunk ide, azért, hogy fel tudjanak melegedni.
Áram nélkül maradhatnak kórházak.
A katasztrófavédelem, a rendőrség és a védelmi bizottságok felkészültek a vészhelyzetre. A katasztrófavédelem azonnal riasztást ad ki, ha a meteorológiai szolgálat 30 centis havat jelez. A belügyminisztérium most is azt kéri, a következő napokban különösen figyeljen mindenki a hajléktalanokra és az egyedül élő idős emberekre.
Hazaszállították az etiópiai merénylet magyar áldozatait. Délelőtt 9-kor szállt le az a repülő, amely az 53 esztendős geográfus Fábián Tamás és a 39 éves kutatóorvos Szabad Gábor koporsóját hozta. Az áldozatokat az Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították. A család a szükséges vizsgálatok lezárulta után gondoskodhat a temetésről. A terrorelhárítási központ főigazgatója Hajdú János azt mondta, még mindig nem lehet pontosan tudni, hogy kik támadtak a magyar turistákra. Első fokon a jog szerinti legszigorúbb 9 éves börtönbüntetésre ítélte a Sepsiszentgyörgyi Bíróság Tatár Gergelyt, a kiskorúak megrontásával és szexuális zaklatással vádolt zongoratanárt. A tanítót tavaly novemberben tartóztatták le két kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat gyanúja miatt. A nyomozás egy harmadik esetre is fényt derített, a 11 éves kislány esetében azonban csak szexuális zaklatást sikerült bizonyítani. Enyhítő körülménynek számított, hogy a 43 éves férfi beismerő vallomást tett. A 12 évvel ezelőtti cián katasztrófára emlékeztek Szolnokon, virágokat és koszorúkat dobtak a folyóba. 2000. január 30-án szakadt át a romániai Aurul aranybánya tározójának gátja. Több százezer köbméter cianiddal és nehéz fémekkel szennyezett anyag került a Lápospatakba, a Szamosba, végül a Tiszába. Legalább 1500 tonna hal, kagyló és rák pusztult el, és mintegy 130 ezer ember ivóvizét mérgezte meg a cián. A folyó évekkel később heverte csak ki az ökológiai katasztrófát. Több a tüntetést megzavaró szélsőségest állított elő a rendőrség Budapesten az Új Színháznál a magyar ellenállók és antifasiszták által Dörner György új színházigazgató ellen szervezett demonstrációról. A tüntetés kezdete után nem sokkal a helyszínre érkező ellendemonstrálók megzavarták a beszédeket, illetve megpróbáltak bejutni a tüntetés helyszínére. A rendőrség sorfalat alkotott a tüntetők és az ellendemonstrálók között, majd utóbbiakat elkezdte kiszorítani. A tüntetők pár perccel adásunk előtt a Kossuth térre a Károlyi szoborhoz indultak az Új Színház elől. Ez volt a Híradó, már is jön Szőke Viki a sporthírekkel, majd az időjárás jelentés, a közbeszédben pedig ma este is Apáthy Tóth Kata várja önöket. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Szívünk fáradhatatlan energiaforrás éjjel-nappal működik. Rohanó életmódunk miatt energiája fogyatkozik. A Panangin tabletta hatóanyagai erősítik a szívizom működését, gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Néha a legtermészetesebb dolgok is segítségre szorulnak. Ha székrekedésem van, a Dulcolax hatásos és kíméletes segítség.
Este beveszem a Dulcolaxot, és másnap élem a megszokott ritmusom.
Speciális védőbevonata miatt otthat, ahol kell. Hatásosan, mégis kíméletesen.
Nem vagyunk egyformák, de valamiben egyetértünk.
Dulcolax. Megkönnyíti a dolgát.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Provident elnyerte a kiválóság az ügyfélkiszolgálásban díjat, mint személyes, mint telefonos kategóriákban. Lássuk, miért kaptuk.
A kölcsönt lehetőségem volt itthon készpénzben felvenni.
Egy éve vagyok ügyfelük, de soha nem változtattak a feltételeken és a törlesztő részleteken.
Az utolsó szóig betartották, amit vállaltak. Korrektek voltak.
Nap mint nap közel 4000 munkatársunkkal bizonyítjuk, hogy a Providentnél tényleg az ügyfél az első.
Anyunak fáj a torka.
Szopogas cukorkát.
Nem cukorka. Gyógyszer kell ilyenkor, Szeptofort.
Ha fáj a torka, nehéz a nyelés, gyógyíts a Szeptoforttal. A Szeptofort kíméletes öntel, de kíméletlen a baktériumokkal.
Ez nem cukorka, ez orvosság.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.